riportálás az csak egy dolog. Az a kérdés, hogy hogyan tud a riportálás egy belső átalakulási dinamikát hozni a cégnél. De hogyha jól is csinálják, az is 10 év. És mondtam, hogy hát a tudósok szerint nincs 10 évünk hátra, még ha jól is csinálják, hogyha minden trend így marad. Te azt mondta, hogy hát nincs, de most ez a legjobb, amit tudunk. Tehát, hogy ez a legjobb módszer, amit az emberiség most kitalált a kapitalizmusra.
Sziasztok, Borbé Ede vagyok, itt vagyunk az Egy Jövő következő adásában, és itt van velem a stúdióban Vágó Gábor. Szia, Gábor!
Szevasztok, üdvözlök mindenkit!
Majd mindjárt megkérlek, hogy mondj pár szót magadról, bár szerintem te vagy az egyik legismertebb vendége ennek a podcastnak eddig, de hadd beszéljek egy pár szót a témáról, amiről ma fogunk beszélni, ami nem lesz más, mint a biodiverzitás és az élőhelyeinknek a védelme, és ennek a léte, megítélése, hatása a klímaválságra. A klímaválságban fogunk arról beszélni, hogy hogyan és milyen területek sivatagosodnak el hazánkban. Alapvetően fókuszálunk majd Magyarországra, bár ez abszolút egy globális probléma. Fogunk beszélni a folyók és a talajvizeknek a csökkenéséről, ehhez kapcsolatos negatív hatásokról, és a biodiverzitásról általában, és hogy miért fontos, hogyan érdemes beszélni róla, és hogyan tudunk olyan gazdasági pénzügyi eszközöket kreálni, amivel ez a biodiverzitás növelhető, megőrizhető, vagy helyreállítható. És Gábor, pár szóban mondanáról magadról valamit, tudjuk, hogy politikai, vagy közgazdász pályád van, de az LMP-t, ami az, amit kiemelnél, mi lenne az, amit előtérbe helyeznél, hogyan definálod egyáltalán magad? Én láttam mindig úgy irodalom, hogy politikus közgazdász.
Politológus közgazdászként definiálom magam, de hát mint érző lény és ember a földön. Ez a fő definícióm. Amikor én a közélettel elkezdtem foglalkozni, még az egyetemi évek végén a társadalomelméleti kollégiumban, akkor is azok a globális igazságtalanságok hajtottak belülről, amelyeket sajnálatos mondom, mind a mai napig tapasztalunk. Az egyenlőtlenség növekedése, a természet pusztítása, és az a fajta zöld gondolkodás, amely arra fókuszál, hogy gondolkodjunk globálisan, és cselekedjünk lokálisan, arra vitt, hogy egy civil szervezetet hoztunk létre a barátaimmal Kecskeméten, amely kulturális életet szervezett, környezetvédelmi dolgokat szervezett helyben, majd utána sokszor ütköztünk a politika falába, és így eldöntöttük, hogy ki a saját beállítottsága mentén megpróbálkozik a politikai élettel, és ebből a közösségből lett utána MSZP-s is, Fideszes is, én pedig az LMP-t alapítottam meg. Azt gondolom, hogy az országgyűlési munkám az úgymond magáért beszéltem eleget a parlamentben. Ugye akkoriban alakult ki a nemzeti együttműködés rendszere, ami sok hatásként ért minket is, nem csak az állampolgárokat, majd utána az átlátszó oknyomozó polt az újságírója voltam, számos ügyet robbantottam ki a Lázár János Batidai kastélyától kezdve a 60-i cikcakos kerékpáros hídon át tudnám sorolni, de talán a legfontosabb az az, hogy az a munka, amit az átlátszó is végzett, és sokszor összekapcsolódott ezekkel a zöld projektekkel, hogy uniós pénzek mennek elméletileg természetvédelemre, de gyakorlatilag sok esetben elsíbolták őket, az ismét visszavitta, akkor már nemzetközi politikai pályára dolgoztam az Európai Parlament zöld frakciójába klímakampányosként, majd volt prágai kitérőm, és ott egy IT cégnél dolgoztam. Majd utána megalapítottam a biodiverzitással foglalkozó startupomat, Svájcban, Bázelban éltem egy ideig, most pedig hazajöttem azért, mert úgy érzem, hogy van egy olyan lehetőség, vagy egy ilyen belső hívásom, hogy nekem itt kell mindent megtennem az élhető környezet megteremtéséért, ahol a legtöbb tudással rendelkezem.
Neked elsődlegesen ugye itt van felelősségünk, és itt tudunk igazából magyarként hatást elérni, ezzel a részben nem tudok rezonálni, amivel végezted. Ez volt mögött a gondolat? Ezt jól érzem?
Te, ugye van egy globális válság a természet kapcsán, és hogy ezt már érezzük Magyarországon is, és pontosan az a fajta kihívás, amit a homokhátság helyzete jelent az én szűke pátriám Kecskemétnek a környékén, ez érezhető a mindennapokban. Édesapám mezőgazdasági termelő, ott a folyamatos ingadozása a csapadéknak, a talajvízszint radikális csökkenése, az már pénzügyi kieséseket jelent, és nem feltétlen arról van szó, hogy jaj, ez valami távoli dolog, ahogy vágják ki az őserdőt az Amazonas mentén, hanem ez a mindennapjaink részévé vált ma is Magyarországon, hogy hogyan tűnik el a természet, hogyan degradálódik az az ökológiai szolgáltatás, amely az alapjait adja nem csak a társadalmunknak, hanem a gazdaságunknak is. A természet az nem csak egy olyan mentális óvóhely, ahova ki tudunk menni, és kirándulunk, és föltöltődünk energiával, hanem az adja a létezésünk alapját.
Jól berúgtad ezzel a témát, valami ilyesével szerettem volna kezdeni, hogy mi az, ami most veszélyben van, és hogyan tudnánk definiálni a biodiverzitást, hogyan fogja meg a biodiverzitás jól az élőhelyünk védelme nagy címszót, vagy nagy területet, és te hogyan definiáld ezt Magyarországon, mely területeket látsz kiváltképp veszélyeztetve?
A biodiverzitás az élőlények sokszínűségét jelenti, hogy milyen módon, hányfajta formában mutatja meg magát az élet, és az, hogy a WWF-nek, tehát a World Wildlife Fund-nak a jelentése, ami a héten megjelent, mutatja, hogy naponta fajok tucatnyai halnak ki ezen a bolygón. Azért, főképpen azért, mert az emberi tevékenység miatt radikálisan visszaszorulnak az élőhelyeik. Nem feltétlenül arról van szó, hogy az emberiség tudatosan írtja ki ezeket a fajokat, hogy levadásszák őket. Volt ilyen az emberiség története folyamán, olyan faj, ami a túlvadászás miatt halt ki, de hogy a mostani kihalási hullámnak a legnagyobb oka az az, hogy az élőhelyei ezeknek az állatoknak, növényeknek radikálisan visszaszorulnak. Ugye ez már a 6. kihalási hullám, ha jól számolom, vagy a tudósok jól számolják. Tehát volt már a Földön számos alkalommal, amikor radikálisan csökkent a biodiverzitás, és új fajok jelentek meg utána, de ez az első, ahol azt tudjuk mondani, hogy az egyik fajnak a tevékenysége okozza azt, hogy az összes többi kihal.
Ha Magyarországot nézzük, akkor milyen olyan területeket azonosítanálom, akik a legkitettebbek a klímaváltozásnak, ahol az egész ilyen bioszférának a csökkenése az problémát okoz?
A vizes élőhelyek, az erdők és a gyepes élőhelyek. Tehát sokszor azt gondolják, hogy az is erdő, hogyha ugyanolyan fajta fával sorba ültetve ott van egy faültetvény. Erdészeti szempontból és az erdő törvény alapján lehet erdőnek is tekinteni, de valójában ökológiailag ez nem erdő. Tehát akkor van magas minőségű ökológiai szolgáltatás, hogyha az egy úgynevezett elegyerdő, tehát több faj is él ott, és nem csupán a faanyag termelés adja a lényegét, hanem az ökológiai szolgáltatások összessége. Ugye az erdény kapcsán én nem vagyok ökológus szakértő, de az információ az belém éget, hogy folyamatosan le kellene cserélni a fajtákat, hiszen a klímaváltozás gyorsabban történik, mint amennyire egy faj életciklusa, hogyha ma elültetjük, akkor képes lesz azt kezelni.
Tehát a mostani magyar fajoknak már túl száraz, túl meleg lesz az a klíma, hogy Magyarországon lesz 20-30-40 év múlva.
Tehát fenyőt már felesleges telepíteni már.
Az elég ijesztő.
És sok esetben nagyon-nagyon jó szándékkal, tényleg bolygó megmentése iránt érzett vágyból most is emberek telepítenek erdőt az Alföldre, miközben ott nem az lesz a természetes élőhely 20-30 év múlva, és most rengeteg vizet vesz ki a talajból, tehát inkább nagyobbítja a problémát, mint sem a megoldás felé megy, tehát ez a füves sztyep, ahol 5-10% a faborítottság ligetes módon, az a természetes élőhely az Alföldön, ami képes fennmaradni majd, amikor tényleg a válság már fölturbózódik. A vízes élőhelyeink abszolút kritikus állapotban vannak, és itt nem csupán arra gondolok, hogy a folyók szabályozó vannak, hanem a tavaink, van ez a Nagy Tavak Civil Koalíció a fertőtő kapcsán, meg a Tatai tó kapcsán, de hát a Balaton kapcsán én magam is még tettem több feljelentést, amikor nádast vágtak ki, mert jakiködőt akartak építeni, de ugyanilyen módon a tavakat, azokat üdülőnek tekinti az a rendszer, amiben most élünk, és jachtos nyári vakációs helyszíneknek, miközben tavak életteret biztosítanak nagyon sok fajnak. És itt jön be a gazdasági szempont is, hogy azért a szabályzók, illetve a ENSZ számos nemzetközi szervezet fölfogta, hogy óriási a kitettségünk a természet kapcsán, a biodiverzitás kapcsán, és valahogy rendezni kellene ezeket a kérdéseket. Az előző bizottsági ciklusban elindult számos innovatív és jó kezdeményezés. Ezek közül az európai természethelyreállítási törvényt emelném ki, amelynek nagyon kalandos útja volt a politikai labirintusban, és végül az kellett hozzá, hogy az osztrák környezetvédelmi miniszternő szembeforduljon saját kormányával, és a tanácsban az utolsó utáni pillanatban megmentse ezt a törvényt, mert hiába...
És váltották miatt a talán, nem? Vagy nem miatt váltották le?
Volt más politikai konfliktus is, ez volt a leváltásnak a fő oka, de hogy azért abszurd ez, mert a jogalkotási folyamaton végigment a parlamentben, megszavazták a tanácsban, elméletileg rábólintottak, csak volt a tanácsban egy-két ország, köztük sajnos Magyarország is, amely az utolsó előtti pillanatban megfordította az álláspontját. Arra hivatkozva, hogy a gazdáknak ez rossz. Hogyan francban lenne rossz a gazdáknak az, hogy igaz, kisebb területen, de magasabb minőségű árut és akár nagyobb mennyiségben is tud termelni. Tehát logikusan ez úgy néz ki, hogy az eddigi agrár támogatási rendszer az arra volt specializálva, hogy földalapú támogatást vegyen fel a gazda, és hogyha beszántja a földjének egészét, és ezt műholdról visszaigazolják, akkor jogosult a támogatásra. Most viszont már szerencsére fordult annyira, hogy nem kell azokat a helyeket is beszántani, ami amúgy is belvizes. Ami természetes módon mondjuk ott kialakulhatna egy kis nádas is. És akkor, hogyha ott kialakít egy ilyen kis, amúgy is mélyebben fekvő terület, amúgy is vízenyedős terület, amúgy se jött róla le, akkor a termés átlag, és hogy kialakít egy kisebb vizes élőhelyet, akkor ott nem csupán az élet jelenik meg, hanem a talajvízszint is nő a környékben. Így hát a terület többi részén nem kell annyit öntözni, vagy egyáltalán nem kell öntözni.
Tehát termelékenyebb lesz.
Igen, és ráadásul a mostani támogatási rendszerváltás miatt, elméletileg a jövő évtől kezdve, már ezekre az úgynevezett biodivers területekre is föl lehet majd venni a földalapú támogatást.
Hát, sőt, ha jól értem, akkor ebben az évben akarják inkább eltolni a közös agrárpolitikai támogatási rendszert, hogy legyen erdősáv, legyen más faj, és ne csak monokulturális termelés mindenhol.
Igen, van számos ország, ahol ez jól működik, de itthon Magyarországon, hogyha Kelet-Magyarországon főképpen a nagykunságba jár az ember, akkor kilométereken keresztül napraforgó, kukorica, és az erdősáv az nagyon sokat tud jelenteni, mert ezek az úgynevezett ökológiai folyosók, ahol az apró vadak tudnak közlekedni, és megtalálják maguknak a búvóhelyet, az élelmet, az a pár méter, amit kivesznek úgymond a gazdálkodásból, az sokkal többet tud visszaadni a természetnek.
Mint... Bár, hogy a szélvédettséget is biztosít néha
Igen, ugye volt is pár éve az óriási homokvihar, ami a talaj erózióhoz is vezet, tehát a biodiverzitásba beletartozik nem csak a föld fölötti, hanem a föld alatti élet. Tehát, hogy milyen élet van a földben, ahogy Gyula Iván szokta mondani, ezek a parányi lények, ezek a mikroorganizmusok adják meg az igazi ízét a földnek. Tehát, hogy ők nincsenek, akkor nincs, aki a lebomlási folyamatot gyorsan végvigye.
És kezdtünk bele futni már a megoldásokba is, amivel fogunk még foglalkozni, és itt szerettem volna visszatérni az alapvető okokra, és a körülöttünk lévő gazdasági, politikai, társadalmi rendszerre, konszenzusra, arra az életmódra, amiben szervezzük az életünket. De hogy látod a kapitalizmusnak és a piacgazdaságnak az az elve, ami alapján ma működünk, az, hogy a GDP a legfőbb mérőszám, az, hogy alapvetően egyéni érdekek érvényesülnek nagyon sokszor közösségi érdekek fölött, ez mennyiben összhangba hozható a biodiverzitás növelésével?
Igen, lehet adni, de kettővel lépnék hátrébb, tehát hogy egyértelműen az ember önzése és kapzsisága az oka a problémának, és azért ezt be kellett látnom az elmúlt időszakban, hogy ezen olyan könnyen mentálisan nem lehet változtatni. Próbáljuk meg ezt az önzést és kapzsiságot a megoldásba csatornázni. Hogyan lehet érdekeltté tenni a vállalatokat, a piaci szereplőket abban, hogy megoldás részei legyenek, ismerjék föl a saját maguk által okozott problémákat, és azokat csökkentsék, majd pedig a profituk egy részéből álljanak oda olyan ügyek mellé, amelyek a természet pozitív irányba visznek el. Ez a logikája a biodiverzitás krediteknek, és csak maguktól a vállalatok, a piaci szereplők ezt a lépést nem igazán teszik meg. Ezért fontos az, hogy az Európai Unió, de az Amerikai Egyesült Államok is pár államában rákényszeríti a vállalatokat az úgynevezett ESG jelentésükben, Environmental Social Governance jelentésükben, hogy felmérjék, hogy ők milyen hatással vannak a környezetre és a társadalomra. És hogyha felmérik ezt, számosítják, mérhetővé teszik, akkor utána már menedzselni is fogják, ez az elmélet mögött.
Ez adott méret fölötti vállalatoknak kötelező?
Ez adott méret fölötti vállalatokra kötelező, viszont a beszállítói lánc miatt azok a KKV-k, akik úgymond fölfürtösödtek a nagy globális ellátási láncokba, nekik is adatot kell szolgáltatniuk, mert a rendszer az úgy működik, hogy a hármas szinten azt is el kell mondani, hogy nem elég, hogy én egy összeszerelő üzem vagyok, és hogy nekem milyen hatásom van helyben, hanem hogy akiktől veszem a különböző elemeket, amiket összeszerelek, azoknak milyen hatása van. Tehát, hogy így bonyolultabb képletet is behozott, és így már sok vállalatnál elgondolkoznak rajta, hogy milyen hatásuk van, és hogyan lehetne ezt csökkenteni. Jó esetben, rossz esetben pedig a hasukra ütnek és mondanak egy számot. És ez azért is fontos, az ESG pontszám, mert a pénzügyi területen működő vállalatok és bankok a hitelkihelyezésiknél fontosnak tartják, mert vannak olyan befektetők, akik nem szívesen vesznek olyan bankrészvényt, amely bank szennyezőiparágakat finanszíroz, vagy szennyező vállalatokat. Így a bankok is érdekeltek abban, hogy minél inkább kizöldítsék a saját portfólióikat, és ezt a saját hitelkamataikon keresztül tudják elérni, hogy aki nagyon szennyező, annak csak drágán adnak hitelt, aki meg szuperzöld vállalat, annak ő meg olcsóban is tud hitelhez hozzájutni.
Szerinted mennyiben a hazugság? Mert hogyha belegondolok abba, hogy oké, egy ESG riportba bele kell írni ilyen olyan számokat, most már azért egy pár éve ezek a riportok velünk vannak, töltik őket a vállalatok, bejönnek számok, vagy igaz, vagy nem, vagy be van hasonlva, vagy nem, nincs behasonlva. Valami abból lesz egy pontszám, hitelfelvételi képesség az valahogyan változik. Mennyire érzed ezt a megoldás első lépésének, és mennyiben érzed ezt a megoldás elódázásának?
Mert a megoldás nulladik lépésének.
Nulladik lépésének.
Igen, egy zöld átmenet, hogyha tudatosan csinálják, az legalább egy évtized egy nagyobb vállalatnál. Készítettem egy interjút a GRI, a legnagyobb ilyen ESG riportáló platformnak a vezérigazgatójával, és hogy ő mondta ezt, hogy a riportálás az csak egy dolog. Az a kérdés, hogy hogyan tud a riportálás egy belső átalakulási dinamikát hozni a cégnél. De hogyha jól is csinálják, az is 10 év. És mondtam, hogy hát a tudósok szerint nincs 10 évünk hátra, még ha jól is csinálják, hogyha minden trend így marad. Hát azt mondta, hogy hát nincs, de most ez a legjobb, amit tudunk. Tehát, hogy ez a legjobb módszer, amit az emberiség most kitalált a kapitalizmusra. Persze el lehet menni hippi kommunába, 5-10 ember kiválóan fönn tudja tartani önmagát, ökológiai módon, de hogy ez társadalmi szinten nem hoz megoldást.
Mint említetted korábban a biodiverzitási kreditteket, amiről szerintem mindenképp kéne szót ejtenünk. Csak akkor térjünk át arra, hogy milyen olyan pénzügyi gazdasági eszközök vannak, amivel a biodiverzitás növelhető, megőrizhető és beilleszhető ebbe a jelen gazdasági, társadalmi szisztémába.
Vállalatok kapcsán, meg az egész szabályozó kapcsán 3 lépésre hátralépek, azt mondja az ENSZ, éves szinten 800 milliárd dollár, beláthatatlanul nagy összeg kellene arra, hogy a természetes élőhelyeket helyreállítsuk. És ezt úgy akarja az ENSZ áthidalni, hogy ha nincsen az államoknak pénze, akkor vonjuk be a vállalatokat. És ebben tud megoldást nyújtani a biodiverzitás kredit, ami számosítja az ökológiai szolgáltatásokat az adott területen. Nap végén arról van szó, hogy kell adni egy számot, ami szimbolizálja az ott lévő ökológiai szolgáltatás növekmény értékét.
De most tegyük fel azt, hogy én szeretném, hogy a biodiverzitás valahol nőjön, és akkor én mit csinálok? Egy ilyen biodiverzitás egység kreditet kibocsátó vállalattól veszek valamennyi pénzért, X kreditet.
Igen.
És akkor...
Te kapsz egy bizonyítási eljárásban végigment szertifikációt, hogy ott tényleg megtörtént az, ezeket és ezeket a fajokat észlelték. A
tanúsítvány mutatja, hogy X ország, X területén telepítésre kerültek, vagy újra az élőhelyükre találtak, vagy...
Vagy megvédték egyszerűen, mert sokkal nagyobb értéke van a természet szempontjából a magas szintű szolgáltatás biztosító területeket megvédeni, mint nulláról létrehozni egyet. Ez egy kulcselem, de vállalatoknak ott kell kezdeni, hogy egyrészt a saját hatásukat csökkentsék. A kredit, úgymond, vagy ez az egység, ez habatortán fontos, már-már nélkülözhetetlen, de az igazi átalakulás az belül kezdődik. És hogy ezek a biodiverzitás kreditek vagy egységek, ezek annyiban is különböznek a karbontól, ugye a széndioxid, metán, egyéb üvegházhatású gázok, azok egy háztartást jelentenek ugye a Földön. Tehát mivel a légkörben eregetjük őket, hogyha Magyarországon valaki X tonna széndioxidot kienged, és finanszíroz egy projektet Ugandába, ami X tonna széndioxidot el tud nyelni, az globálisan ki tud egyenlítődni. De hogyha Magyarországon kiirtanak egy élőhelyet, ami miatt kihal egy kétéltű faj, az nem segít abban, hogy Ugandába helyreállítanak egy olyan élőhelyet, ahol egy kihalástól veszélyeztetett faj túl tud élni. Ezért hát nagyon sokféle fajta metódus van, hogy hogyan számoljuk egyáltalán a biodiverzitást, hogyan számosítsuk a biodiverzitás értékét. Vannak az úgynevezett ex ante vagy ex post kreditek, tehát hogy valaki azt mondja, hogy én ezen az adott területen 30 évig ezeket és ezeket a tevékenységeket fogom végezni, hogy ezeket és ezeket a fajokat megvédjem. És adjatok nekem pénzt ahhoz, hogy ezt a munkát el tudjam végezni. A másik fajta meg azt mondja, hogy én ezen az adott területen a múltban ezeket a tevékenységeket végeztem, aminek ilyen hatása volt, ezt fizessétek ki nekem. Többfajta megközelítés is létezik. A másrészt meg a maga a számosítás is oly sokféle lehet. Van olyan, ahol a Jaguar észlelésekre alapul a az indexnek a kiszámítása azért, mert a Jaguar az adott élőhelyen olyan csúcsragadozó, amely az érintetlen természetben van csak, és hogyha emberi tevékenységet észlel, annyira félénk, akkor elbújik, akkor nem jelenik meg. És ez mutatja, hogy érintetlen a természet, hogy minél több ször van a Jaguar, ez a Savimbónak a kreditje.
Magyarországon mennyire elterjedtek ezek a biodiverzitás kreditek vagy egységek? Hány magyar cég veszi, mekkora a piac, milyen típusúak vannak?
Hát úttörőek vagyunk alapvetően ebben, és vannak már szép száma a vevőink. Nem tudok belőni ilyen több milliárdos piacméretezést, mert szó sincs erről még, hiszen a törvényi szabályozás hiányában ez egy teljesen önkéntes dolog, és sok nagy vállalatnál pont a karbon miatt kicsit óckodnak tőle, de számos olyan vállalat van, aki amúgy nem véletlenül szeretné zöldre pozícionálni magát, és nem csak azért, hogy a fogyasztóit meggyőzze, hanem ő tényleg szeretne zölden tevékenykedni, és komolyan veszi a zöld átalakulást, csak nem tudja felmutatni azt, hogy mi az a ellenőrzött és tanúsított olyan tevékenység, amire ő azt tudja mondani, hogy mi ezért vagyunk zöldek. És itt van egy olyan törvénynyomás, ami motiválja a vállalatokat ezen krediteknek a megvásárlására, mert hogy ők zöldre pozícionálják magukat, de Damoklész kardjaként ott jön a hatóságnak a büntetése a fejük fölött, hogy bármikor beállítanak, hogyha nem mutatjátok be, hogy mitől vagytok ti zöldek, a kommunikációtokba is mi az adat és a valóságot hitelesen fedő tevékenység, ami miatt ti zöldnek mondjátok magatokat, akkor súlyos büntetésekre számíthatnak. És a kreditre ez egy jó megoldás, de önmagában nem az. Tehát ő magában a kreditek nem fogják megmenteni a bolygót, viszont nagyon sok olyan plusz tudnak jelenteni, amelyekben, hogyha az egész piacba kialakul globálisan a bizalom, akkor forráshoz tudnak jutni azok a szervezetek, akik amúgy is csinálnák ezt. Rengeteg olyan civil szervezet van, aki eddig is természet helyreállítással foglalkozott, és így vagy úgy jutottak forráshoz, de korán sem akkorához, hogy nagy mértékben meg tudják tenni. Az uniós pályázatok, az is egy megoldás ezekre, csak hát az nagyon lassú az átfutása, és sokszor nem arra írják ki a pályázatot, amit te valóban szeretnél csinálni, ami ott helyben a leghatékonyabb, hanem amire kitalálták is.
Hát meg méretileg az elég kevés. Hogyan árazol egy ilyen kreditet? Ugye, visszatérve a karbonhoz, a megtakarított széndioxid tonnához, ott mégis az volt az ígéret abban az esetben, hogy egy tonna széndioxid nem kerül a levegőbe, ez elég exakt. Vagy egy tonna széndioxid ekvivalens pontosabban, mert ha beleszed a metán, meg az egyéb üvegházhatású gázokat. Egy biodiverzitási kreditnek az árazása, az hogy történik? Mi az egy egység, amivel lehetne mérni, vagy milyen más módszer van, amit?
Igen, így a módszertanok sokszínűsége kapcsán is fontos az, hogy legyen egy olyan harmadik feleshitelesítő, aki függetlenként tudja ezeket a projekteket úgy hitelesíteni, hogy érti is, hogy mi a matek mögötte. Mondjuk azoknál a projekteknél, amit mi tervezünk az Alföldön, ezek vizes élőhely helyreállító projektek, és kiszáradt homokbányából csinálunk tavat, vagy egy olyan helyen, ahol még a 70-es években tó volt, de lecsapolták, és most gyep van, vezetnénk vissza a vizet a Tiszától nem messze, hogy kialakuljon az a kis vízkör, ami a párolgás miatt első felhőket hoz létre, és utána a homokhátságon le tud esni. Tehát ugye a Tiszából áradáskor kieresztjük a vizet a csatornákon keresztül, ott marad a víz, kipárolog, esőfelhő, és nyáron, amikor lehet, hogy kiszárad az a kis tó vagy radikálisan csökken a vízszintje, nyár végére viszont abból eső lesz 20 kilométerrel arrébb a homokhátságon, ahova amúgy nem lehetne fölpumpálni a vizet, mert 50-60 méterrel, vagy valahogy 100 méterrel magasabban is van, mint a folyóknak a szintje. Ez valamennyi pénz megcsinálni, és mielőtt még bármit is csinálnánk, mérünk bioakusztikus eszközökkel, azaz kirakunk egy hangfelvevőt, amely szélesebb sávba tudja hangokat fölvenni, mint amit az emberi fül is hallani tud. Tehát így a denevér hangokat, a madár hangokat, vagy a bogaraknak a hangjait fölvesszük, és ezeket mesterséges intelligencia segítségével azonosítjuk. De ugyanúgy kint van az ökológus is a terepen, ő is számol madarakat, megvan az ökológiai módszertan arra, hogy hogyan tudjunk kétéltű populációkat számolni, becsülni. Az a lényege, hogy csinálunk 5 ilyen kosarat, hogy akkor nekünk fontos a gyurgyalag, nekünk fontos az orchidea, ahol, ami ott él, nekünk fontos az, hogy milyen virágok élnek, de csak bármit mond. Tehát fontos 5 olyan aspektus, amelynek a változását mérjük. Megmérjük a beavatkozás előtt, majd, hogyha kieresztjük a vizet, arra számítunk, hogy több madár lesz, több rovar lesz.
Ez ilyen rakszom, hogy 1-2 év után mi az átfutás ideje ennek?
Hát, hogyha kicsit távolabbról nézzük, akkor, hogyha egy adott területen fölhagyunk a mondjuk egy szántóföldi növénytermeléssel, parlagon hagyjuk, 10-15 év alatt helyreáll a természetnek a rendje ott. Uh-huh. Tehát, hogy kialakul az az ökológiai egyensúly, ami amúgy is ott lenne. Ezt meg tudjuk gyorsítani, akár mondjuk egy gyepes terület esetében 2 év alatt megfelelő magkeverékkel helyre lehet állítani egy ilyen területet is. Ennek ugyanúgy van hatása a klímára is, tehát a gyep is rendkívül jó köti meg a karbont, a szenet a földben. A növények jobban tudják megkötni a vizet is, mint hogyha ilyen óriási záportározókban, betonteknőkbe tartanánk ezt a vizet, tehát természetes élőhelyeken jobban tudjuk, mint ezekben az árvízi tározókban, amikben sok 10 milliárd forintot költöttek az elmúlt évtizedben. Mindegy, tehát, hogy megnézzük a célokat, hogy mit szeretnénk elérni, számosítunk a nulladik időpontban, és utána minden évben megnézzük ezeket a KPI-okat, hogy hogyan érjük el a megfelelő populáció számot az adott taxonómiába, az adott közegbe. Mennyivel nőtt a madarak fészkelési hajlandósága, mennyivel több védett, vagy úgynevezett csak ott előforduló faj van.
Akkor, hogyha visszatérünk az árazáshoz,
így bocsátjuk ki a kreditet, igen. Hogyha nő az ökológiai szolgáltatás, mert az ökológiai szolgáltatás növekmény reprezentációja a kredit.
Így van.
És hogy hogyha az, hogy van egy darab, tehát nőtt mondjuk 1%-kal az adott helyen az ökológiai szolgáltatás, az jelentett mondjuk egy kreditet,
igen.
És hogy ezért ki mennyit fizet, ezt a piac dönti el. Tehát, hogy azt lehet mondani egy kreditről, hogy magasan verifikált, tehát tudományosan jól alá van támasztva, látszik, hogy olyanok foglalkoztak ott ezzel a projekttel, akik tényleg értenek hozzá, és hogy ha oda mész, akkor látszik, hogy itt él a természet, de akár már ezt műholdról is valamilyen szinten lehet követni, nem 100%-ban, de van egyre több olyan távérzékelésű eszköz, ahol tudunk biztosítékot nyújtani, hogy ott tényleg történik valami. De egy erdős élőhelynek, meg egy vizes élőhelynek nem lehet így megfelelést nyújtani egymásnak. Van egy másfajta aspektus, és akkor most átugranék egy hason témára, de másik témára, ezek az úgynevezett kötelező kreditek. Angliában idéntől már él az úgynevezett Biodiversity Net Gain rendszer, amely Ausztráliában és Kolumbiában volt először a világon. Ezt azt mutatja, azt mondja, hogy ha az építőiparra vonatkozik, ha bárki épít bármit, az adott területen növelni kell 10%-kal a biodiverzitást. És ezt úgy határozzák meg, hogy vannak különböző élőhelyek, ugye ligetes gyep, erdő, vizes élőhely, stb. Ezeknek van egy ökológiai értéke, ahogy általában ott nagy átlagban mekkora ökológiai szolgáltatást nyújt, illetve hogy 1-5-ig skálázzák, hogy ez milyen állapotban van. Így van egy biodiverzitás index az építkezés előtt, és az építkezés utána 10%-kal ezt növelni kell. Hogyha ezt nem tudják megtenni, akkor meg kell venniük, a közelből még olcsóbban meg tudják, minél távolabb mennek az adott építési telektől, annál drágábban tudják megvenni az ökológiai szolgáltatás különbséget. Tehát, hogyha az adott területen 90%-kal csökkent a biodiverzitás, miközben neki 10-en növelni kellett volna, akkor 100%-nyi kreditértéket neki meg kell vennie a közelből, ezzel inspirálva az építőipari vállalkozókat arra, hogy már a tervezésnél figyeljenek arra, hogy növekedjen a biodiverzitás, de hogyha erre nem figyelnek, akkor a környéken legyen olyan projekt, amit finanszíroznak, és ez a projekt ez összhangban legyen hatásában azzal, amit ők csinálnak. Angliában, Cornwallban már voltak pilot projektek, és ott nagy mértékben zöldült a város, de Ausztráliában mondjuk 1 hektáron, Sydney az a legdrágább, ott akár 70 000-től 150 ezer dollárt is termelhet, úgymond 30 év alatt egy ilyen ökológiai hely. Ezek élőhely bankoknak hívják őket. És hogy így finanszírozzuk a természetkárosítás ellensúlyozását. Uh-huh. Tehát, hogy a szennyező fizessen, elvet így fordítják le a biodiverzitásra, hogyha az építkezéssel pusztítra természetet, akkor finanszírozza a helyreállítást a közelben. És hogy ez az a kötelező jellegű gondolkodás az, ami ráveszi az embereket, hogy tényleg foglalkozzanak vele, mert különben, hát, kipusztítottuk a természetet, és most magántulajdonom, azt csinálok valamit, akarok így áll hozzá. De hogy nem állhat így hozzá, mert a természet az attól még, hogy az ő területén van, az egy közös szolgáltatása az egész emberiségnek.
Gábor, olyan szépen köszönöm. Van még olyan dolog, amit elmondanál, és szerinted fontos része? Mert nem beszéltünk zöld kötvényekről, zöld hitelekről, amik még egyéb pénzügyi konstrukciókról, de szerintem az...
Számos ilyen lehetőség igen. Van. Tudok neked ajánlani olyan interjú vendéget, aki ezeknek a részleteiről nagyon jól tud beszélni. Ezek is ugyanúgy megoldások. Uh-huh. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy csak a kredit az egyetlen megoldás a természet helyreállítására. Ez egy, én azt gondolom, hogy ez egy jó megoldás. Hogy hogyan tudjuk ezt az óriási pénzügyi hidat megteremteni, ami a kapitalizmus romboló hatása, illetve a természet helyreállításának igénye és az ezért dolgozó embereknek a megfizetése között van. És itt nagyon fontos az, hogy beszéltünk a matekról, hogy hogyan számosítsuk a természetet. Emögött csak egy dolog van. Itt nem a természetre akarok árcédulát tenni, mert ez eléggé abszurd, hanem azt kell megfizetni, aki végzi a természetvédelmi munkát. Uh-huh. Az, hogy most a természetvédelmi dolgozók leginkább kitettek, tehát abszurdan alacsony béren vannak a nemzeti parkoknál is, stb. Lezüllött Magyarországon ez a részleg, és nem csak itt, nagyon máshol is vannak súlyos finanszírozási problémák. Itt az emberek munkáját kell megfizetni, csak hogy az emberek munkáját mérjük meg úgy, hogy azt a piaci döntéshozók is értelmezni tudják, hogy az ő munkájuknak mi volt a hatása. És akkor ne azt nézzük, hogy akkor mennyi órabért fizessünk a természetvédelmi őrnek, hanem hogy akkor fizessük meg jól a természetvédelmi őr munkáját, hogyha ő jól csinálja, és nő az adott területen a természetnek az értéke. És hogy talán ezt a gondolatot kellene átvinni, hogy minden ilyen természetfinanszírozásnál végső soron azokat a jó embereket fizetjük meg, akik elvégzik azt a munkát, amire nem vagyunk mi képesek.
Az egy szuper, szuper zárszó volt. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a tartalmas beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.
És ti hallgassatok továbbra is a Partizánt a podcast csatornátokon, adakozzatok, hogyha lehetőségetek van, és legközelebb is tartsatok velünk, hogy beszéljünk arról, hogy lehet mindannyiunknak egy jövője. Sziasztok!
Szevasztok!